Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jöhetnek újra az árstoppok? Tette fel a kérdést a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Ha kell, a családok érdekében azonnal beavatkozunk, fogalmazott a közösségi oldalán Nagy Márton. A Koraszülöttekért Országos Egyesület idén újra ingyenes, szupervíziós programot indít, többek között ápolóknak, védőnőknek, gyógytornászoknak, pszichológusoknak és minden olyan szakembernek, aki a koraszülött ellátásban dolgozik. A jelentkezéseket március 31-ig várja az Egyesület. Nem mindennapi hivatás, amit ők végeznek. Életeket mentenek, mi pedig szeretnénk segíteni őket abban, hogy ezt a hivatást hosszú távon is kiegyensúlyozottan és elhivatottan gyakorolhassák. Idézték a távirat irodához eljuttatott közleményben Földvári Nagy Zsuzsannát, az Egyesület elnökét. Mint írták, az online kis csoportos szupervíziós programra március 31-ig az infókukac koraszülött.com címen várja a jelentkezéseket a Koraszülöttekért Országos Egyesület, áll a közleményben. Különleges útmutatóval készült a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék Nélkül programja idén a házasság hetére. Esküvő maradék nélkül kiadványukban foglalják össze, mire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy élelmiszerpazarlás nélkül teljen a nagy nap, közölte a hivatal a távirat irodával. Rámutattak, az élelmiszerpazarlás mérséklése nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági és etikai kérdés is. Magyarországon évente 810 ezer tonna élelmiszer hulladék keletkezik, amelynek jelentős részéért a háztartások felelősek, de a nagyobb rendezvényeken, így az esküvőkön is számottevő mennyiségű élelmiszer kerül a kukába. Nem véletlen, hogy az ENSZ egyik fenntartható fejlődési célja is az, hogy 2030-ig világszerte 50%-kal mérsékeljék az élelmiszer hulladék mennyiségét a háztartásokban és a vendéglátásban, jegyezték meg. Óvatosságra inta a farsangi ünnepek alatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi években a vizsgált 37 jelmez, maszk és paróka közül 20 nem felelt meg a szabvány követelményeinek, azaz a termékek 54%-ánál találtak kifogást a laboratóriumi vizsgálat során, hívta fel a figyelmet a hatóság a távirat irodának küldött közleményében. A közleményben kiemelték, a hatósági fellépés mellett a fogyasztói tudatosság is fontos a megelőzés érdekében. A hatóság a szülőknek azt javasolta, hogy körültekintően válasszák ki gyermekük jelmezét, mert azok jellemzően szintetikus anyagból, poliészterből készülnek, így adott esetben veszélyesek lehetnek. A termékek gyártásával és anyagával kapcsolatos információkat a gyártónak kell biztosítani, azokat a terméken fel kell tüntetni, írták a közleményben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar családok védelme érdekében a farsangi időszakban is kiemelt figyelmet fordít a szezonális termékkörök ellenőrzésére, valamint határozottan fellép, amennyiben hiányosságot tapasztal. Az ukrán-magyar határszakaszon 4020-an léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 29 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A Dunántúl nyugati felén kétharmadán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keletebbre viszont fátyol felhős napos időre számíthatunk, de napközben arrafelé egyre nagyobb területen kiderül az ég. Csapadék általában nem lesz, azonban a nyugati-délnyugati határ közelében néhol szitálás, kisebb eső nem kizárt. A délkeleti szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csak néhol lehet olykor élénk széllökés. A hőmérséklet napközben 3 és 9 fok között alakul. Késő estére mínusz 5 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először egy sportbállal, ezt követően kosárlabdával, labdarúgással, úszással, túrával, végül pedig kungfuval foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A harmadik gyöngyösi sportbálon egy modern rekordtán futópályához járulhattak hozzá a résztvevők, és a hagyományokhoz hűen átadták az elmúlt év legkiemelkedőbb sportolóinak járó kitüntetéseket is. A jótékonyságból befolyt összeg több mint 1 millió forint lett. A részletekről Juhász Pétert, a gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Nagyon nagyszerű tím jött össze itt az elmúlt évek során, akik tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy minden szabadidejüket és munkaperceiket is ráadozták erre a közös munkára. Tehát itt nem csak a Sportfólió Kft.-re gondolok, hanem a Gyöngyök Mátra Művedési Központra, vagy a helyi városi televízióra is ugye nyugodtan kiemeltem mondhatom. És szerencsére a vállalkozó végét is sikerült megfogni vagy elérni, ugye ebben Bezzeg Attila vállalt oroszlán részt, és több olyan vállalkozói segítség is jött, amely hát mondjuk így, hogy jutányos baráti áron segítette a rendezvényt, és ebből lett egy olyan összefogás, aminek én úgy érzem, hogy most a harmadik évét tapossuk, és ha egy kicsit nosztalgiázni szeretnék, akkor én már 20 évvel ezelőtt is benne voltam egy szervezőbizottságban, amikor még bizony éppen, hogy csak voltunk ilyen 60-70-80-an, és akkor hát már az is egy nagy szám volt. Aztán ott is volt egy-két év, és utána óriási szünet. Most ehhez képest a változásokat nyilván adja egy lehetőség, hogy van egy nagy csarnok, sokkal több sportoló van, megszaporodtak a szakosztályok. Szerencsére Bezzeg Attilának köszönhetően a vállalkozókat is sikerült elérni, megérinteni és bevonni ebbe a nagyszerű eseménynek a megszervezésébe. Volt ennek egy díjátadó rész, egy ünnepi keretet adott ennek az egész bálnak, illetve hát volt egy buli része, mert azért a sok munka után nem árt, hogyha néha a gőzt ki tudja ereszteni az ember, és olyan közegben, sportolói közegben, vagy sportbaráti közegben, ahol tényleg mindenki jól érezhette magát, én úgy gondolom. A mai számítások szerint ez még nem egészen pontos, de tényleg több mint 1 millió forint az közeli összeg jött össze, és én úgy gondolom, hogy ez így nagyon jó összefogás mutat a tekintetben, hogy a sportnak mekkora ereje van a városban. Azt kell tudni, hogy jelen pillanatban a Kömlei Károly sporttelepen van egy olyan salakos futópályasáv, amin ugye a diákok alapvetően maximum egy diákolimpia megyei döntőt tudnak rendezni, de nagyon sokan futnak szabadidő jelleggel, és mi ott szeretnénk ezt a pályát megvalósítani. Amit már most mondok előre, nyilván nem tudja azt sok ember, hogy ez több 10 millió forintba kerül. Ez az 1 millió forint az én meglátásom szerint egy jó tervezésre, vagy egy pályázati önerőbe való bekapcsolódásra mindenképp elég, de a legfontosabb, hogy egy ilyen fórumon, ahol ugye több mint 100-an vettek részt a bálon. Szem elé került egy olyan megvalósítandó cél, ami nem csak a sportolókat, hanem a város lakosságának az érdekeit is egyaránt tudja szolgálni, és hát, hogyha ez a dolog még tud tovább duzzadni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották. A nyíregyházi Continental Arénában rendezték meg az Ovi Kosárkupa soros fordulóját. Az Ovi Kosár program célja, hogy a legkisebbeknek is kedvet csináljon a sportákhoz. Dr. Molnár Andreát, az Ovi Sport közhasznú alapítvány elnökét hallják.
Büszkék vagyunk rá, hogy évek óta partnerségi megállapodás van a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, akikkel karöltve, illetve a helyi sportegyesülettel karöltve ezt a Ovi Kosárkupát meg tudjuk rendezni. Ez most már a harmadik alkalom itt Nyíregyházán, és nagyon büszke vagyok a helyi csapatokra, a helyi óvodapedagógusokra és a gyerekekre, mert fantasztikus, hogy minden évben 100 feletti létszámmal, sőt volt olyan alkalom, amikor 200 fölötti létszámmal vettek részt ezen a kupán, és hát az indítatás az az, hogy ugye az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány már számos sportágban megrendezte ezt a kupasorozatát, a kosárlabda most a legújabb sportág ebben a sorban, tehát a foci, kézilabda, tenisz, tollaslabda, röplabda sportágak mellett a kosárlabda is megjelent. A gyerekek minden mozgást szeretnek, minden labdajátékot szeretnek. Ebben a korban ugye az a lényeg, hogy ilyen játékos mozgásokkal, játékos feladatokkal megszerettessük velük a mozgást. Igazából persze vannak olyan gyerekek, akik jobban húzódnak a kosárlabdához, vagy ugye a foci az mindig nagy kedvenc. Én szerintem ez az óvodapedagógusokon múlik, hogy melyik sportág kerül a szívükhöz igazán közel, illetve nagyon nagy szerepet játszanak a helyi sportegyesületek, akik be tudnak menni az óvodákban megépített Ovi sportpályára, és ott akár heti, napi szinten tudnak foglalkozni a gyerekekkel. Az országban most már több mint 500 óvodában építettünk ilyen Ovi sportpályát, nincsen olyan megye, tehát olyan területe az országnak, ahol ne lennénk jelen pályákkal, és büszkén tudom elmondani, hogy Nyíregyházán az összes olyan óvodában van pálya, aminek az udvarán elfér. Egyelőre új sportágat nem terveztünk felvenni, ugye a kosárlabda tankönyvünk, a kosárlabda oktatási módszerünk is most került kidolgozásra a tavalyi évben, és most ennek a sportágnak a bevezetése és tesztelése zajlik országos szinten.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség elnökét hallják.
Mi már a harmadik alkalommal rendezzük meg Nyíregyházan az Ovi kosárkupának az egyik állomását. Nagyon jó együttműködés van köztünk és az Ovi Sport közhasznú alapítvány között, hiszen ez a harmadik állomás, és idén még tervezünk egyet. Mindig cserélődnek a gyerekek, hiszen vannak, akik kiöregednek, vannak, akik elég idősek lesznek ahhoz, hogy már itt legyenek, és most is közel 130 gyerekkel tudunk egy tartalmas, játékos, kosárlabdával teli, mozgással teli délelőttet eltöltem itt a Continental Arenában, tehát nagyon örül ennek a szívem. Ugye a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül már Ovi kosár zajlik két óvodában, idén elindítottuk már az Ovi röplabda programunkat is, tehát aki a sportcentrumhoz jön, akár óvodás korban már két ilyen sportággal meg tud barátkozni, és kisiskolás kortól pedig a többi sportághoz is csatlakozni tud. Úgyhogy bízom benne, hogy ez egy jó bemutató is itt az ovisoknak, és iskolásként visszavárjuk őket.
Mohácsi Mátét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség elnökét hallották. Értékelte a tavalyi szezont és szervezi az ideit az FC 60 csapata. A tervek szerint a játékos állományban is változások válnak szükségessé. A részletekről Offella Zoltánt, az FC 60 elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Elnökként mindig von az ember egy ilyen értékelés 2024-ről, aztán tervezi a 2025-öt. Mielőtt ráfordulunk arra, hogy tervezitek, mert rövidesen indul márciusban majd már a foci szezon, az értékelésről. Hogy látod az FC 60 működését, így 2024-es szemszögből, hogy sikerült? Aztán térjünk majd rá arra, hogy készültök márciusban megnyitni a foci szezon.
A futball szempontjából a 2024 az a felnőtt csapatot nézem, nem hogy sikerült a őszi zárás, hogy mi szerettük volna. Ebben a csapatban sokkal több volt. Valami hiányzott ahhoz, hogy a teljesítményünk az eredményesebb legyen. Most jelen pillanatban ugye kieső helyen vagyunk, hátulról a harmadikak, ugyanannyi ponttal, mint aki már nem kieső, tehát ott halott verseny van a Debrecennel. Változtatnunk kell játékos állományban, hogyha azt akarjuk, hogy egy kicsit felfrissüljön a társaság. Ezen dolgozunk, a kapcsolatainkat próbáljuk megmozgatni, de nem egyszerű a dolog, mivel hatalmas a konkurencia, nagyon igényesek a játékosok, akiket megkerestünk, és nem biztos, hogy a mi lehetőségeink ezt.
De akkor most már ebben a szezonban gondolkodtok abban, hogy játékosok fognak cserélődni, elmenni, érkezni.
Három játékos szeretnénk, olyan komoly játékost, aki maga a játékunkat stabillá teszi. és elsősorban itt a góllövés az, ami nekünk rosszabbul ment. Védekezésben kiválót teljesített a csapat, mert amit kaptunk, 21 gólt. Ennyit kaphat a csapat 17 mérkőzésen, de a góllövéssel 15 góllal az nagyon kevés. Tehát 17 mérkőzésen 15 gólt lőni, ez kevés. Tehát nincs egy gólni átlagunk sem. Úgyhogy ezen kell javítanunk majd.
És hogyha most a realitás talaján álltok, akkor most nyilván a vezetőedzővel is összedugjátok a fejeteket, és értekeztek, tárgyalások elkezdődtek már esetlegesen?
Így van. Megkerestünk több játékost, hát volt, akit nagyon szerettünk volna, de a vetélytársak azok erősebb ígéretet tettek.
Anyagi
de van egy, igen, van. De van egy szint, amit már nem tudunk kőbelelni, tehát nem akarok olyan helyzetbe kerülni, ami teljesíthetetlen. De lesznek még lehetőségeink, biztos vagyok benne, és megtaláljuk azt a három főt, akire nekünk szükségünk lesz a rajtig.
Ofela Zoltánt, a 60-i labdarúgó csapat elnökét hallották. Készül a következő szezonra a Miskolci Sportiskola úszó szakosztálya. Sajgó László szakosztályvezetőt hallják.
Jelenleg a Miskolci Sportiskola úszás szakosztályában megközelítőleg 60 igazol sportoló készül nap mint nap, három felkészítési csoportban, a legkisebbeket Hídvégi Georgina kolléganő, a középső csoportot Firt Kvadél, kiváló edző kolléganőm, és a úgymond a legidősebbeket jó magam készítjük a versenyekre. Nyilvánvaló, hogy a fő cél azok a nyári országos bajnokságokon kívül majd a áprilisban megrendezendő országos felnőtt bajnokság lesz, ahol egy nagyjából 10-12 versenyzőt fogunk delegálni, és nyilván ezt követően a korosztályos versenyzők tovább fognak készülni a saját évjáratos országos bajnokságaira. Szerintem ezt a 60 versenyzőt és a őket támogató szüleiket először is egy nagy gratulációval kell illetni, hiszen olyan terhet vállalnak manapság, ami mind anyagilag, mind pedig a szabadidőből hatalmas áldozatokkal jár. Hozzá kell tenni, hogy aki sportol manapság, az sokkal nagyobb szociális életet él, mint azok a fiatal társaik, akik nem művelnek semmilyen sportágat. Szóval irigyésre méltó az az áldozat, az a munkabírás, amit ők elvégeznek, a tanulás mellett természetesen, és nyilvánvaló, hogy igyekszünk nagyon kemény munkát végezni, ami helyenként eredményre is vezet, ám fontos kihangsúlyozni azt, hogy nem mindig a kitűzött célokat kell tekinteni magunk előtt, hanem meg kell szeretni az odavezető utat, élvezni a mindennapos munkát, hiszen a sportoló felkészítése és élete nem csak a versenyekről szól, hanem a nagyon sok szürke, hideg, sötét hétköznapról, amiket azért hajnalban nehéz abszolválni, amikor jönni kell ide 17:30-ra úszni, hajnalban, úgyhogy mindenképpen az odavezető utat, az esetleges sikerhez vezető utat kell megszerettetni a versenyzőkkel, hogy értékeljék azt, hogy dolgozhatnak ilyen jó körülmények között, és mindenképpen higgyenek abban, hogy csak önkritikával lehetnek jobbak, kellő önkritikával és kellő alázattal, amit az úszás felé fognak prezentálni.
Most pedig Vécsei Rékát, a Miskolci Sportiskola úszóját hallják.
Most sikeresnek tudhatok magam mögött egy vizsgai időszakot, úgyhogy most már az úszásé a főszerep ismét az év elején, ahogy szokás szerint történni szokott, úgyhogy februárban az úszás, inkább a főszerep, aztán utána megint a suliba egy kicsit jobban bele csapok majd. 2024 az ilyen meglepetés év volt a számomra, hiszen nem gondoltam volna, hogy a rövidpályás országos bajnokságon felállhatok a dobogó második, illetve a harmadik fokára. Ez egy hatalmas élmény volt újra átélni azokat az érzéseket, amik régebben történtek velem. Úgyhogy ebben is nagyon szépen meg szeretném köszönni a Miskolci Sportiskolának a sok támogatást és a lehetőséget, hogy újra itt készülhetek, és hogy ennyi munkát és elvégeztetek itt. A 2024-es évet még a Swing Pentathlon Club színeiben kezdtem, viszont év végére történt egy változás, és a Miskolci Sportiskola biztosított számomra lehetőséget, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Mind úszás terén, mind pedig a tanulásban is nagyon sokat támogattak, hiszen hozzájárultak a szakdolgozatom elkészüléséhez is. Azt vettem észre magamon, hogy telnek az évek, de a rutin az mindig megmarad, és igazából a rutin szerintem az a legfontosabb szó, hogy minden nap, reggel és este keményen edzek azért, hogy elérjek ilyen eredményeket, és pont ez a kulcs, hogy nem szabad sohasem a bajni, hanem fokozatosan kell mindig építkezni, és hogyha nem is megy annyira, akkor mindig ebből erőt meríteni a sikerekből, és motivációt szerezni az újabb eredmények eléréséhez. A 2025-ös céljaim között van a diploma megszerzése, ez tagadhatatlan, illetve ugye a Duszadában is azért szeretnék további sikereket elérni, és folytatni az úszást, amit csak bírom és szeretem csinálni.
Krasznai Noémi Erzsébet a HEAT program koordinátora. Most őt hallják.
2023-24-es tanévben indult el Miskolcon a Úszó Nemzet program, és ugye ennek a keretein belül tulajdonképpen, akik most itt vannak a medencében, a úgynevezett HEAT program edzésen vesztek részt. Ők ugye 4 csoportban heti 2 alkalommal járhatnak edzésre. Ugye tavaly közel 1000 fővel indult a HEAT program, óvodás nagycsoportosok és első osztályosokkal. Az idén ez kibővült ugye már 1500 főre, mert hogy az elsősökből ugye másodikosok lettek, és jöttek az újovisok, új elsősök. Tehát jelen pillanatban ennyien járnak ide az úszodába a HEAT program és az Úszó Nemzet program keretein belül úszni. A HEAT programban a 1000 főből a legügyesebb 80 főt választottuk ki, akik járnak edzésre. Ők tulajdonképpen ugye az Úszó Nemzet programon belül a HEAT programban vesznek részt, de ezt is a Magyar Úszó Szövetség szponzorálja, mint ugye a kormány által támogatott programot. Tehát ők tulajdonképpen egy tanéven keresztül 2 edzésre teljesen térítésmentesen tudnak járni, mert hogy ezt a költséget átvállalja az Úszó Szövetség, tehát a pályát is ő bérli, és az edzőknek a juttatását is ő. És tulajdonképpen ugye ő belőlük lesznek az úszó szakosztálynak a leendő tagjai, tehát nem utolsó szempont ugye az utánpótlás képzés, és ezáltal így próbáljuk felépíteni szépen az úszó szakosztályt, akinek pedig nem az úszás lesz a sportja, az mehet további vizes sportokba, mint az öttusa vagy a vízilabda.
Krasznai Noémi Erzsébetet, a Miskolci Sportiskola edzőjét hallották. A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én, ugyanis ekkor tartják a már hagyománnyá vált emléktúrát a Mátrában. 3 különböző táv közül választhatnak a résztvevők, miközben felfedezhetik a térség természeti szépségeit. A szervező azt mondja, mindent megtesznek, hogy az útvonalakat követni lehessen, és a 11. alkalomra is méltó emléket állítsanak a gyöngyösi fiatalnak. Molnár Zsolt szervezőt hallják.
Hát úgy gondoljuk, hogy nagyon pozitív a túrának a megítélése. Talán most mondhatjuk azt, hogy az ország egyik ilyen legszínvonalasabb rendezvényén nőtte ki magát. Most lesz ez a 11. rendezvény, de a tragédia az 12 éve történt 2013 májusában. Nagyon jó tapasztalataink vannak. Azt gondolom, hogy már mindenki ilyen rutinszerűen teszi a feladatát a rendezők közül, és a Peti családja is nagyon, nagyon lelkesen segít nekünk ebben a rendezvényben, és még természetesen nagyon sokan mások is, közel 80-100 fő segít minden évben ezt a túrát megvalósítani. Összességében a 3 távon egy ilyen 1000 fő résztvevője van most már a túrának, ami azt gondolom, hogy egy elég szép létszám, és szeretnek visszajárni hozzánk a túrázók, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek elég pozitív visszajelzések részünkre is. A rajt és a cél is a Sástón a Adrenalin Kalandparkban lesz, az Oxigén Adrenalin Kalandparkban lesz, úgyhogy ez most már a 11. éve ugyanez a helyszín. Útvonalon és a rajtcélon sem változtattunk, lényegében egy icipici módosítás volt itt a évek alatt, de az csak egy természetvédelmi ok miatt történt, de gyakorlatilag az sem befolyásolta a túra útvonalát nagyban. 3 távon lehet indulni, az 57 kilométeres táv, az reggel 7 és 8 óra között lehet elrajtani, ezt csak gyakorlott túrázóknak, terepfutóknak ajánljuk, de ők, aki egy ilyenre nevez, az már tudja, és hogy mire számíthat, közel 3000 szint emelkedés van ebben a túrában. 37-es távon 7-től 9-ig lehet indulni. Ez a gyakorlattabb rutinosoknak, de még azért nem annyira extrém sportolóknak ajánlott, és a 20 kilométeres táv, az pedig reggel 8-tól 10 óráig indul. Itt is van azért egy 900 méter szint különbség, ami gyakorlatilag Sártóról le kell menni Mátraföldre, és onnan Kékesre föl, azért ez egy nagy emelkedés, de erre bőven van idő is, tehát mindegyik távon van szintidő, de itt 7 órát adtunk erre a 20-as távra, hogy azért azok is meg tudják ezt tenni, akik nem annyira gyakorlottak, vagy családdal, barátokkal eljönnek, úgymond inkább kirándulás jelleggel, vagy mozgás örömeért erre a rendezvényre, tehát hogy azt gondoljuk, hogy ebből a 3 távból azért mindenki meg tudja találni a kedvére valót, és így ez meg is látszik a létszám.
Az előző percekben Molnár Zsoltot, a Mátrai Emléktúra szervezőjét hallották.
Vizsgákkal egybekötött szemináriummal zárta az elmúlt időszakot a miskolci Wing Chun Kung Fu szakosztály. Mádai Norbert nemzetközi nagymestert hallják.
Helyi iskolának a meghívására érkeztem ide Miskolcra, ahogy teszem ezt már sok-sok évtizede, és mindig nagy örömmel jövök ide. Itt az a családi, a szeretet fogad, ami kevés helyen és jó érzéssel tölt el, hogy itt nem csak egy Wing Chun klub van, hanem egy Wing Chun család is, ami óriási különbség. Az a küzdelem, amit a mestereink vívnak a gyerekekért a mobiltelefonnal szemben, egyelőre úgy néz ki, hogy nem állunk nagyon rosszul. Tehát azért sikerül megszólítani a fiatalokat, például teljesen beszívná az elméjüket az okostelefon. És ez mindenképp egy jó dolog, hogy azt látom én, mint egykori honosító, több mint 40 éve már ugye, hogy ezt elhoztam ebbe az országba, hogy a legkisebbek között is van olyan, aki kimozdul a mobiltelefonból, és nem csak a hüvelykújja mozgatása a legfőbb fizikális gyakorlat, amit végez, ez mindenképp örömtelés. Én mindig biztatom a mestereket arra, hogy fiatalokat, gyerekeket, tinédzsereket próbálnak megszólítani, hogy legyen folytatás. Egerben voltam, ott is éreztem a tanítványok szeretetét, ma Miskolcon vagyok, itt is érzem a szeretetüket, és ezek, amikor látom őket, ahogy elkötelezetten, hittel és szeretettel gyakorolják azt a művészetet, amit valaha én is elkezdtem, és aztán itt meghonosítottam. Mindig jó érzés látni annak a fának a legújabb hajtását, amit egykor te ültettél. A létszám az egy adott dolog. Az mindig összefügg a fiatalság érdeklődési körével, a gazdasági helyzettel. Rengeteg olyan dologgal, ami független tőlünk. Viszont a szeretet, az viszont tőlünk függ és rajtunk múlik. Ha az megvan, akkor nagy jelentősége nincs, hogy 10 vagyunk vagy 20.
Most pedig Rácz Adélt, a miskolciak versenyzőjét hallják.
Igazából nálunk ez olyan, mint egy karácsony, tehát így nagyon örülünk neki, és ez egy nagyon különleges nap, és erre több hétig készülünk, gyakorlunk, mindenféle dolgokat csinálunk, amit majd itt fogunk csinálni, és készülünk a vizsgákra. Mivel Sifu nagyon gyors, ezért neki elég nehéz azt látni, hogy csinálja meg. Ezért sok segítséget kell kérni a mesterektől, és nekem, mivel most lettem haladó, ezért én most kezdtem a csamki út, a második forma gyakorlatot, és arra is elég sokat kell gyakorolni, az is nehéz.
Kaposvári Kenészt, a miskolciak versenyzőjét hallják.
Nagyon megtetszett elsőre, mert láttam, hogy különbözik a többi harcművészettől, és egyből néztem után, hol lehet Miskolcon, van-e ilyen, hol van, és nagyon megörültem, amikor megláttam, hogy van erre lehetőség, és ezért szeptemberben el is mentem egy edzésre, és rögtön be is álltam, nagyon megtetszett, és azóta is csinálom. Még sokkal, sokkal többet adott, mint amire először számítottam. Nem számítottam arra, hogy ennyire megtetszik, és meg fogom szeretni. Én is vizsgázni fogok 5-ös tanulófokozatra. Ugye majd Sifu, ha megítéli, hogy megkaphatom a tanulófokozatot, akkor nyilván haradok előre. Nyilván ez egy nagyon jó lehetőség. Egy évben 2-szer van ilyen, hogy Miskolcra jön személyesen Sifu, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, és mondom, az a tudás, amit ő ad, az szerintem az példanélkül itt Magyarországon.
Kaposvári Kenészt, a miskolciak versenyzőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Sátoralja újhelyi intézménye. A krízispontként is működő ház munkatársai és önkéntesei élelmiszergyűjtéseken, ételosztásokon vettek részt, valamint az intézmény lakói számára szerveztek edukációs programokat 2024-ben, mondta el Aradi Albert névvezető.
A tavalyi évben az összes élelmiszernek a súlya 1855 kiló volt, én azt hiszem, hogy ez elég sok. 700 ember az, akinek ezeket szétosztjuk a mindennapokban. Aztán volt élelmiszerbankos gyűjtésünk itt egy helyi áruházban. Itt 760 kilót sikerült gyűjtenünk, Sárospatakon pedig az Adni Öröm keretében 922 kilót. Úgyhogy én így szeretném megköszönni a adakozó emberek adakozni vágyását és adását. Köszönjük szépen a rászorulók nevében is. Élelmiszerbankos osztásunk minden munkanapon van, 10 órakor van az osztás, akkor kezdődik. Nem tudjuk, hogy mennyi mennyiséget kapunk a két áruházból, ez szinte kiszámíthatatlan. Van, amikor 10 családnak tudunk segíteni, és van, amikor 25-nek. Sárospatakon van ételosztásunk, ez melegételt jelent. Minden munkanapon, iskolai napon kapunk a Mudrány étteremből 15 adag melegételt, két fogásos melegételt. Ezt egy előre megbeszélt kiosztóhelyen osztjuk szét a sárospataki hajléktalan embereknek. Itt Sátoralja újhelyben, a nappali melegedőben pedig 30 adag melegételt kapunk hétköznaponként, hétfőtől péntekig minden nap. A mosolytáskát is gyűjtöttek egy helyi általános iskola, és kaptunk egyéb emberektől is, tehát 23 darabot sikerült összegyűjtenünk, amit rászoruló gyerekek kaptak meg, és aztán volt mosoly cipős doboz akciónk is, ez decemberi hónapban zajlott. Itt pedig nagyon sikeresnek mondhatjuk magunkat tavalyi évre vonatkozólag, hiszen 72 darab mosolydoboz sikerült összegyűjtenünk. Krízis időszakban biztosítunk időszakos férőhelyet november 1-től április 30-ig. Átlag 16 fő vesz igénybe az időszakos férőhelyet. Nyilván, hogy biztosítjuk a tisztálkodási, mosási és egyéb lehetőségeket. Kell azért noszogatni, de muszáj, hogy megcsinálják, hiszen van egy házi rendünk, amit be kell, hogy tartsanak. Vannak közösségi programjaink, van mozi délután, amikor is moziba visszük a klienseket, van játék délután, sport délután, mentálhigiénés foglalkozásunk, kreatív foglalkozások, az éven bevezetjük a számítástechnikai ismereteket, hogy azért a digitális ismeretekkel is tisztában legyenek a klienseink. Jelenleg 15 fő az önkéntes bázisunk tagja, vannak fiatalok, iskolás gyerekek, 4 fő az, akikre mindig tudunk számítani, a többi gyerek csak így be tud csatlakozni akciókba. Egyébként mindenkit szeretettel várunk, hiszen munka mindig van, és minden gyűjtésbe és akár közösségi eseményekbe is bele tudnak csatlakozni.
Ruházati és kiskereskedőket is ellenőriznek a NAV munkatársai Heves vármegyében. Dr. Paskújné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján a nav.gov.hu weboldalon az Adótrafipax rovatban előzetesen közzéteszi a tervezett ellenőrzéseket. A rovatban elérhetők a Heves vármegyei operatív ellenőrzések, tervezett helyszínei is. Ebben a hónapban, tehát 2025. februárban a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a vármegye területén található ruházati és textil kiskereskedőket ellenőrzi. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét és a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják.
Az elmúlt években sikeresen futott a Sárospataki rendőrkapitányság azon programja, melynek keretében csellengő fiatalokat vezettek vissza az iskolába. A program az iskolai hiányzások miatti lemorzsolódás csökkentésére jött létre, melyben összehangolva dolgoznak a rendőrök és az oktatási intézmények pedagógusai. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Szisztematikusan járőröztek az idei tanévben is a Sárospataki Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai. Céljuk, hogy az oktatási intézményekkel közösen esetleg konkrét diákkal kapcsolatban ellenőrizzék a tanórák ideje alatt a városban csellengő fiatalokat. Palatinus Attila rendőr zászlós elmondta, főleg a Covid ideje alatt érezték nagy sikerét a programnak, bár online formában folyt az oktatás, s nem volt személyes jelenlét, a lézengő fiatalokat otthonaik felé irányították, hiszen digitálisan ugyan, de volt mit tanulni. Az oktatási intézmények és a rendőrség közös programja a jelenléti oktatást visszatérése után is folytatódott, hiszen több intézmény jelezte, hogy megnövekedett a hiányzás diákjaik részéről.
Aki lóg az iskolából, őket igazoltatjuk, intézkedés alá vonjuk, és a egyes esetekben elősállítjuk a kapitányságra, és innen indítjuk őket vissza az iskolába, középiskolákba főként. Ez egy kiemelt ifjúságvédelmi feladat, hiszen ugye, hogyha a gyermekek nincsenek ott az intézményben, és bármi történik velük, az az intézmény felelőssége, és valamilyen szinten mi felelősségünk is, és ezt próbáljuk ezzel megakadályozni. A Covid előtti időszakban ez a tevékenység nagyon eredményes volt, mert tényleg visszacsökkentek a lógások és a hiányzások az iskolából, és akkor sokszor volt, amikor a gyámhatóság is jött velünk. És ugyanis ugye, hogyha valamelyik gyerkőc nem jár iskolába, akkor a gyámhatóságnak jelzést kell küldenie, az iskolának gyámhatósági jelzést kell küldeni, és ez anyagi hátrányra is jelent a család számára, és ezt is próbáljuk megakadályozni.
A járőrözésbe több alkalommal egy adott iskola pedagógusa is betársul, segítve a rendőrség munkáját a diákok felismerésével. Dancs László, a Vaj Miklós Református Technikum szaktanára elmondta, intézményük munkarendje speciális, váltott hetekkel, hol több, hol kevesebb óra van az iskola falain belül a diákoknak, amit kiegészít a gyakorlat külső helyszíneken. Éppen ezért kiemelt fontosságú a tanulók ellenőrzése, hogy hiányzásaik ne akadályozzák meg az évvégi zárásokat vagy a szakmai vizsgát.
Iskolánkban évről évre nagy kihívás vagy problémát jelent a lemorzsolódás, és ennek sokszor az igazolatlan hiányzások is az egyik fő oka. És ugyan nálunk speciális helyzet abból a szempontból, hogy sokszor kell a diákoknak önállóan közlekedni, például gyakorlati hely és iskola között, mert van olyan nap, amikor gyakorlatról kell még visszajönni iskolába vagy fordítva, és ilyenkor nagy úr tud lenni a kísértés, tehát egymást sokszor rábeszélünk, hogy még ráérünk, ne menjünk még be, álljunk még meg, menjünk be a boltba, és sokszor ebből akár egésznapos hiányzások is kialakulhatnak, de így ezzel a programmal én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tenni az ellen, hogy ezekből igazolatlan hiányzások, feljelentések szülessenek. Ugye nagyon praktikus, mert én minden diákot ismerek név szerint is az intézményben, ha valamit mondanak, hogy miért nincsenek, akkor tudom, hogy tényleg azért nincsenek, vagy másokból nincsenek. Tehát így a közös munka mindenféleképpen jó szerintem.
Jelentkezőket vár az Otthon Segítünk Alapítvány. Közösségi és önkéntes koordinátorokat vár országszerte az Egyesület. Az alapítvány miskolci szervezete is várja a segíteni vágyókat, akik egy 45 órás felkészítés után kezdhetik meg tevékenységüket. A fő cél az, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is egyre több városban, településen alakuljanak olyan csoportok, melynek tagjai segítik az édesanyákat. A részletekről Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány egyik koordinátora adott tájékoztatást.
Tehát mi igazándiból szívesen adunk olyan jellegű tanácsot, hogy mi mit csináltunk annak idején a mi gyerekünkkel, de ezt nem kell megfogadni. Igyekszünk a mostani információkat is magunkévá tenni, hogy hogyan lehet most gyerekeket etetni, nevelni. És a mi önkénteseink, akik most 27-en vannak, elmennek a családokhoz, amikor kéri a család, és heti rendszerességgel egy olyan 2 óra hossza időtartamban együtt vannak, És olyankor lehet választani, hogy mit szeretne az anyuka csinálni. Tehát ő mondja meg, hogy mit csináljon, és csak azt fogja csinálni az önkéntes. Tehát ő lehet, hogy a kisgyerekkel fog foglalkozni, lehet, hogy együtt főznek, lehet, hogy együtt elmennek sétálni, bevásárolni, ügyet intézni, orvoshoz mehetnek. Tehát együtt csinálnak valamit, ami éppen akkor jól jön, mert hogy nincsen segítsége az anyukának. És jól jönne még két kéz. És ilyenkor van egy nagymama, vagy egy olyan anyuka, akinek már idősebbek a gyereke, és ráér, és akkor ő el tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy mit, hogyan csinált annak idején, illetve most hogyan csináljuk. Nagyon érdekes, mert van olyan anyuka, aki rácsodálkozik arra, hogy például az egyik önkéntestől azt kérte, hogy teregesse ki a ruhákat, mert hogy az lenne a segítség. És akkor az önkéntes kiteregetett, és az anyuka rácsodálkozott, hogy jé, hát így is lehet teregetni, szinte nem is kell már vasalni. És az önkéntes meg csodálkozott rajta, mert nem hitte, hogy ez is egy olyan nagy dolog, hiszen ő ezt évtizedek óta csinálja. Tehát nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki az önkéntesekkel. Van olyan önkéntes, akit még az iskolai anyák napjára is elhívnak, mert te vagy a mi nagymamánk, mert hogy az ő nagymamájuk valójában vagy nagyon messze él, vagy esetleg nincs is, és ezért nagyon örülnek, hogy van egy ember, aki azt mutatja meg, hogy milyen egy nagymama. Mert arra is nagyon nagy szükség van, hogy egy kisgyermek megtapasztalja, hogy nem csak az anyuka van, hanem van egy másik ember is, akivel lehet együtt lenni, és jól érezni magamat, és sok mindent lehet tőle tanulni. Úgyhogy az Otthon Segítünk ezzel foglalkozik, és a Miskolci Otthon Segítünk Alapítványnak három koordinátora van. Az egyik én vagyok, van még Feketéné Pál Enikő és Pelles Judit, aki szintén foglalkozik azzal, hogy hogyan kell egy ilyen szolgálatot megszervezni, üzemeltetni, hogy kell az önkénteseket kiképezni, mert hogy azok, akik önkéntesnek jelentkeznek, mindannyian egy 10-12 hetes képzésen vesznek részt, ahol megtanulják azt, hogy mi az az önkéntesség, milyen alapon lehet tevékenykedni egy családnál, milyen kompetenciákat, tulajdonságokat kell elsajátítani, vagy már, ha vannak, akkor az nagyon jó. Amikor is megbízható vagyok, elfogadó vagyok, és titoktartó vagyok. Tehát ezt kell, hogy gyakoroljuk is, és mindenki ezen a tanfolyamon meg is tapasztalja a szituációkon keresztül, hogy mikor, hogyan kell reagálnia. A koordinátorokat azért képezik ki, mert a szolgálatnak több feladata is van. Az első feladat az, hogy hogyan kell önkénteseket találni. Az önkénteseket, ha megtaláltuk, ugye akkor ez általában hirdetéssel megy, vagy újságban, vagy Facebookon, vagy elektronikusan, mindegy, a lényeg az, hogy meg kell találni. El kell menni meglátogatni, hogy az önkéntes jelölt milyen körülmények között lakik, mégpedig azért, mert nekünk tisztába kell lenni azzal, hogy ki az, akit majd egy másik családhoz fogunk küldeni. És jó, ha tudjuk, hogy azonos módon vagy hasonló módon élnek, mert azok tudnak jól segíteni egymásnak, akik hasonló módon élnek. És akkor ezt a tudást már elraktározza a koordinátor, és amikor jön egy kérés, és látja, hogy ez a kérés megfelel az igényeknek, akkor azt az önkéntest fogja odavinni. Tehát az koordinátornak feladata az, hogy párosítsa az önkéntest a családdal. És hát általában ezek jól szoktak sikerülni. Pontosan azért, mert elő van készítve már ez a helyzet.
A gyermekek és az ifjúság védelmét, az ellenük vagy általuk elkövetett jogsértések megakadályozását állította tevékenysége idei fókuszába az Országos Polgárőr Szövetség. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több olyan település is van, ahol érezhetőbben jelen van a szegénység, így ezeken a helyeken nagyobb szükség lesz a polgárőrök jelzéseire. A részletekről Lisovszki Róbertet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség elnökét hallják.
Az elmúlt évben nagyon sok csúnya rossz dolgot hallottunk, amikor gyerekek sérelmére követtek el
ilyen bűncselekményeket. A polgárőrök eddig is jelezték, hogyha úgy vették észre, hogy egy családba nem jól mennek a dolgok. Eddig is éltünk jelzéssel a gyermekvédelmi szervezetek által kialakított jelzőrendszeren keresztül, mindig, hogyha olyan dolgot tapasztaltunk, hogy valahol valamelyik gyerek veszélyben, vagy valamelyik családban nem működnek jól a dolgok. Ebben az évben arra készülünk, hogy ezt kiemeltebben figyeljük. Mi már például az iskola kezdés idején főként, mi már találkozunk a gyerekekkel a reggel az iskolák, óvodák környékén, a gyalogátkelő helyeknél, segítjük a biztonságos átkelést. A gyermek és ifjúságvédelem az nem csak a gyermekeket ért erőszak kivédéséről, megelőzéséről szól, hanem arról is, hogy védjük a gyermekeket a mindennapi életük során, például a közlekedésben is. Már ott fel tudjuk hívni a figyelmüket például arra, hogy a zebrán úgy haladunk át a gyalogátkelőn, hogy a kerékpárt toljuk. Ha esetleg olyan hiányos a felszerelése a kerékpárnak, akkor arra is fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy kötelező tartozékok szükségesek a kerékpárra. Adott esetben, hogyha van rá lehetőségünk, sokszor elő is fordult, hogy már segítettünk is, gyerekeket osztogattunk, lámpát, lakatot, kerékpárokra, ennek is mindig nagy sikere volt. Aztán meg tudjuk szólítani a szülőket is, hogy ne két gyereket toljon mondjuk a kerékpár csomagtartóján, vagy vigyázzon rá, hogy ne kapja be a küllő, ne akadjon be a lába a gyereknek mondjuk a kerékpár küllőjébe, vagy ne a zebránál álljon meg, ne ott tegye ki a gyereket, ne okozzon ezzel torródás, vagy ne legyen baleset helyzet. Aztán bemegyünk az iskolákba is, nem csak kívül segítünk, hanem bizonyos iskolákkal vannak megállapodásaink, és igyekszünk eljutni elég sok helyre, ahol bűnmegelőző előadásokat tartunk, bűnmegelőzési témában drogprevenciós előadásokat tartunk. Az első negyedében is tervezünk legalább 3 ilyen programot tartani, ahol a nagyobbaknak a drog és a bűn megelőzés témakörébe, a kisebbeknek pedig majd ilyen interaktív játékos formában, ilyen kresztampája kialakításával igyekszünk majd segíteni.
A tavalyi évben megmenekítették az Enyészettől a tarcali volt prefektusház épületét. Komoly kormányzati támogatásnak köszönhetően nem csak egy műemlék jellegű épületet sikerült megmenteni, de a település szálláshely szolgáltatását is tovább tudták fejleszteni, a létrehozott apartmanoknak köszönhetően, mondta el Butta László polgármester.
Ez az épület nagyon rossz állapotban volt, az utóbbi 12 évben már semmilyen funkciót nem látott el, méteres főfalak vannak az épületben, már újnyi vastag repedések is voltak a falon, és nagy örömünkre 2021-ben a gazdaságélénkítő programba be tudtuk adni a belügyminisztérium felé ennek az épületnek a felújítását. Szerencsére a belügyminisztérium érdemesnek találta magát ezt a projektötletünket, megkaptuk a támogatást ennek az épületnek a felújítására, bruttó 200 millió forintot, viszont akkor a tervező elkészített a költségvetés, kiderült, hogy olyan 280-300 millió forint kellene ennek az épületnek a felújítására, képviselőasszony segítségünkre sietett, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével kaptunk még 76 millió forintot, így 276 millió forintot tudunk hozzáközdeni 2021 őszén magának az épületnek a felújításához. Az épület durván 620 négyzetméter alapterületű, ebben alakítottunk ki 5 apartmant, ami 8 szobából áll. Minden szobában, apartmanban megvannak a fürdőszobák, megvannak a teakonyhák, és ezen kívül még egy 30 személyes közösségi teret is ki tudtunk hozni ebből az épületegységből. 8 belső parkolót is építettünk magához az udvaron belül, így úgy gondoljuk, hogy ez az épület akár csoporttréningeknek is a megtartására, de akár a turistáknak is a szállásának nagyon minőségi szállást fogunk tudni adni. Közben mentek fel az árak, és időközben még sikerült a belügyminisztérium részéről egy 50 millió forintot először utána még egy 20 millió forintot szereznünk, az ITM részétől pedig 10 millió forintot, összességében durván 346 millió forint értékben tudtuk megvalósítani ezt a beruházást. Ez vállalt az önkormányzatunk is önrészt, tehát az önkormányzat a közmunkaprogram keretében a kerítéseket újítja fel, plusz szalonasütőket alakítunk ki, hogy még otthonosabbá, kényelmesebbé alakítsuk ezt az épületet. Nagyon kellett tartanunk egy ilyen épület is, hiszen már a településünkön egy 4 és 1 5 csillagos szálloda már található volt. Panziók, falusi szálláshelyek már voltak, de apartmanház még nem volt a településen. Ezáltal, hogy megvalósítottuk ezt az apartmanháznak a létrejöttét, egy nagyon régi, ahogy mondtam is, 1770-1780 közötti épületet sikerült úgymond az utókornak megmentenünk. Úgy gondolom, egy 50-60 évig nem kell ezt az épületet hozzányúlni, tehát sikerült ezt is megmenteni, és ezen kívül egy új szolgáltatást is tudtunk a turistáknak hozni, hiszen ahogy mondtam is, apartmanház még nem volt a településen, és nem utolsó sorban mi két embernek, mivel gazdaságérinkítő program, egy takarító és egy recepciósnak is napi 8 órás foglalkoztatását tudjuk biztosítani.
Nem volt könnyű az elmúlt esztendő Gáva Vencsellőn. Utak újulnak meg, és a szociális otthon lakói is korszerűbb épületbe térhetnek vissza hamarosan. Mint Berecz János polgármester elmondta, a nehézségek ellenére több beruházás is elindult a településen, pályázati forrásoknak köszönhetően.
Elég túlélni azért egy-két milliós gázszámlát vagy villanyszámlát, de ezzel bármelyik település így van a környéken. Úgyhogy ez azért feladta a leckét a 24-es évben. Mind a mellett 2-3 nagyobb beruházást is elindítottunk, amelyeknek megnyertük a pályázatait korábban. Van egy külterületi VP-s pályázati TS útunk, úgymond, amelynek, ha a végére érünk, akkor kérünk már egyszer végre a Nyíregyháza-Tokajt összekötő főútra. Tehát ez nekünk az autópálya felhajtáshoz nagyon nagy előny lenne, illetve zajlik egy szocotthon beruházásunk, szocotthon felújítás beruházásunk, ahol az idősek elhelyezését fogjuk komfortosabbá tenni. Jelenleg most átköltöztetjük őket a gávai részre egy nyári táboros épületbe. Szerencsére, hogy volt egy ilyenünk, mert kicsit húzódik a beruházásnak a vége. Emellett több olyan beruházás zajlik a településen, amely nem önkormányzathoz kapcsolódó. Egy új bolt fog épülni a településünkön, amely nyára fog beindulni, egy reálbolt, fogja majd megkezdeni a működését, illetve zöldség-gyümölcsfeldolgozónál voltak apró felújítások, és hát számtalan olyan kisebb beruházás van, amely azt mondja, nem több százmilliós, de azért a kicsit a település életét komfortosabbá teszi az itt élőknek, az életminőségét javítja. Kis újítás volt a nyári programjainkban, hogy a Tiszai Challenge-et és a Krumpli Fesztiválunkat, a hagyományos gávencselői falunapot kicsit egybe gyúrtuk, és egy óriási nagy rendezvényt csináltunk. Ezt az éven is így szeretnénk, tehát már az előkészületek, úgymond szerződés megkötések, együttesek, ilyesmi már ezek zajlanak. A tervezés, illetve engedélykérések majd az úszáshoz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas év volt ilyen vonalon mögöttünket, és mellette persze a Műöldösi Ház dolgozói még nagyon sok-sok tartalmas dolgot tettek le az asztalra az év folyamán. Szerintem a 25-ös év is hasonlóan fog zajlani.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kriston Tamás és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Sweet, so sweet, well, this year's with you, since then I don't know.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.